Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket 51 vasárnapján az útmutató két igéjével. Az egyik ige Lukács evangéliumának 18. fejezetéből, a 31. versből így hangzik. Jézus így szólt a tanítványokhoz: íme felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták az emberfiáról megírtak. A másik ige pedig a 31. Zsoltár 3. verse, ami a bevezető oltári szolgálatban is elhangzik majd. Légy pártfogóm és menedékem, siess, válts meg engem, Istenem! Számomra most így Böjt küszöbén állva, hiszen jövő vasárnap már Böjt első vasárnapja lesz, ebből a két mai igéből az az üzenet vált nagyon hangsúlyossá és erőssé, hogy az Úr Jézus többször is beszélt arról, hogy neki szenvednie kell, halált fog elszenvedni, és aztán pedig fel fog támadni. És ebben számomra az a csodálatos üzenet, hogy amikor mi az Úr Jézus kereszt halálára gondolunk, és hálát adunk érte, akkor azt nem úgy tehetjük meg, hogy egy véletlen történt esemény, hanem olyan valami, amit Isten nagyon tudatosan bejelentett már nagyon-nagyon régen, már a bűnesetben tulajdonképpen, nagyon sokszor megerősített, és amikor az Úr Jézus itt járt a földön, akkor többször is egészen konkrétan és félreérthetetlenül elmondta a tanítványoknak, hogy mi az az út, amin ő elindult, és hogy ez az út hova fog vezetni. És ez az út azért a kereszthez és a húsvéti üres sírhoz vezet, mert az Isten annyira szeretett minket, hogy meg akart menteni, meg akart váltani. Nekünk ilyen Istenünk van, és fantasztikus ezzel az Istennel találkozni újra és újra, az Isten tiszteleteken is, és minden alkalmon, amikor ő meghív és közel enged magához. Isten áldása legyen így mai Isten tiszteletünkön. Az evangélikus énekeskönyvből fogunk énekelni ma énekeket, a 444-es számú a kezdő énekünk. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Légy erős kősziklám és váram, én Istenem, a Te nevedért vezess és gondozz engem. A Te kezedbe ajánlom lelkemet, Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Vigadozom és örülök kegyelmednek, mert gondod van gyötrődő lelkemre. A liturgiában a 88-as számú éneket énekeljük. Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te közel vagy az alázatos szívűekhez, és könyörülsz a megtérő bűnösökön. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsásd meg vétkeimet, és vezess a Te utadon, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, szabadíts ki minket bűneink bilincseiből, és őrizd meg minden gonosztól az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, 50. vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 31. verstől a 43. versig a következőképpen. Az igét tehát Lukács evangéliuma 18. fejezetéből olvasom, a 31. verstől. Azután maga mellé vette a 12-t, és így szólt hozzájuk. Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak. A pogányok kezébe adják, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, és miután megostorozták, megölik, de a harmadik napon feltámad. Ők azonban semmit sem fogtak fel ezekből. Ez a beszéd rejtve maradt előlük, és nem értették meg a mondottakat. Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette, kérdezősködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik elől mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de ő annál inkább kiáltozott, Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? Ő így szólt, Uram, hogy lássak! Jézus ezt mondta neki, láss, a hited megtartott. És azonnal megjött a szeme világa, és követte őt, dicsőítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsőítette Istent. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet. Máté jelezte, hogy van bizonyságtétel, amit szeretne a testvérekkel megosztani.
Tegnapi testvérekkel voltunk többen diakorbányban egy férfinakra, és hát erről is szeretnék kicsit beszélni, és hát elmondani, hogy az Úr mit végzett el bennem itt. Hogy maga az is, hogy milyen sokan el tudtunk menni, az már nagyon jó volt, hogy nagyon jó volt. Az úton is tudtunk beszélgetni az Úrról. A másik meg az, hogy maga a témája is, hogy hogyan lehet így fiatal férfiből, így férfivé felnövekedni az Úrban is. Jó, kívülről az látszik, hogy szakárosodik az emberben, megnőjön meg minden, de hogy nem az a lényeg, hogy külsőre, hanem hogy belül a növekedjünk meg az Úrban. És igazából erről szólt az egész nap, és gyakorlatilag is beszélt erről Laci bácsi, vagy Cserényi Laci bácsi, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. De ami leginkább ott volt bennem, hogy a ma reggeli áhítat is, a Cseri Kálmános áhítatos könyvben volt, meg a tegnapi igék is arra utaltak, hogy szólni kell az embereknek, mert felelős emberek vagyunk, felelős férfiak vagyunk, hogy az Úrért, hogy amit Enikő is mondott, hogy le volt írva már az Ószövetségben minden, hogy az Úr eljön, hogy az Úrnak meg kell halnia, és hogy én életem halt meg, és ugye ezt el kell mondani másoknak, hogy teljesen is meghalt az Úr, teljesen is meghalt az Úr, és hogy felelősek vagyunk, hogy elmondjuk ezt. És hogy az életünkkel is, nem csak a szavainkkal, mert ugye volt nagyon sok, tehát úgy, hogy apa és fia eljöttek, és hogy az is milyen jó, hogyha bizonyságot tesznek a cselekedeteikkel, vagy az életükkel, és nekünk is felelősségünk az, hogy szeretteink között, vagy az ismerőseink között ott legyünk, és világítsunk, hogy legyünk mi a show. A másik dolog, amit nagyon a szívemre helyezett az Úr, az, hogy a szolgálatok, mert én mikor hitre jutottam, akkor az volt, azt láttam látványos szolgálatok, hogyha valaki kiáll oda, és akkor elmondja az igényt, vagy hogyha valaki egy színdarabot csinál, vagy hogyha énekelt együtt kint, és aztán az Úr elkezdte ez bennem már akkor is mozgatni, hogy hát nem csak ez a szolgálat, és tegnap mesélt egy történetet Laci bácsi, hogy volt egy idős testvér, aki annyit tudott szolgálni, hogy mindig, mikor voltak a hetek, akkor lekaszálta a füvet, de olyan szépre, hogy úgy fogalmazott, hogy az fűnyíróval nem lehetne úgy szépen egyenes színbe vinni, és hogy ő ezzel tudott szolgálni, ezt mondta, és vannak olyan testvérek, akik csak egy kisebb résszel tudnak szolgálni, és hogy én ezért nem adtam hálát mindig, hogy milyen szép tiszta a templom, hogy mindig ki van rakva az ének, hogy mindig oda van figyelve, hogy be legyen kapcsolva a fűtés, vagy bármi ilyesmi, hogy ezek olyan alapvető dolgok, hogy természetesnek vesszük, de nem az. Mert ezért is hálás vagyok, hogy ilyen gyülekezetbe hozott az Úr még 3-4 éve, mert hogy vannak olyan gyülekezetek, hogy mindent a lelkésznek kell csinálni, és csak bejár az ember. De hogy nálunk úgy működik, hogy mindenki szerves része a gyülekezetnek, és hogy úgymond összetart bennünket az Úr, és hogy mindannyiunknak van felelőssége a szolgálatokban, és hogy legyünk hálásak egymásért is. Ne csak azért, hogy van nekem szolgálatom, hanem hogy van mondjuk Enikőnek, Lacinak, Miki bácsinak, mindenkinek van szolgálata, és hogy kérjük az Urat, hogy áldja meg ezt, mert ha nincs áldás rajta, akkor nem ér semmit a szolgálat. És hogy hát még volt pár dolog, az az örvendezés az Úrban, hogy minden nap hálát adok el azért, hogy nekem örök életem van. Hogy én majd, amikor, nem tudom hány évig élek, de hogy mikor meghalok, akkor én ott hiszek az Úrral. És hogy hálás vagyok ezért. Úgy élem az életemet, hogy örömben, és hogy látszik ez rajta ez az öröm. Hogy ebben is kérjem az Urat, hogy alkalmazzam ezt, és hogy minél többet adjak hálát. És a hála, ugye ez a mozgató rugója mindennek, így fogalmazott Laci bácsi, hogy ha nincs hála, akkor most mi van? És hogy miket engedek meg a gondolataimnak, még ez az utolsó dolog, amit az Úr így a szívembe helyezett, hogy sokszor elkalandozik az ember, akár egy alkalman is, ha meglát egy pókot a salagóban, vagy bármi, hogy ne engedjek ennek, hanem hogyha meglátom, akkor már egyből az, hogy Uram, kérlek, ne a pókra figyeljek, hanem Enikőre, vagy Miki bácsira, vagy aki tartja az alkalmat, mert amit most mond, lehet, hogy azon múlik akár az én életem, akár más élete, hogyha én ezt el tudom mondani másnak, vagy hogy a lelki növekedésem ezen fog múlni. És igazából volt egy csomó gyakorlati dolog, amit elmondtak, hogy hogyan lehetne ezt, hogy igazából lelkileg is igazán férfivé nőni, hogy hogyan lehetne. És ezeket így fel is írtam, hogy a bűnt levetve, az igét kívánva, hogyha már megízleltem, milyen jóságos az Úr, akkor folyamatosan ahhoz a forráshoz menjek, tehát az igéhez, és csak ez legyen az alap. Aztán, hogy járuljak mindig hozzá, akkor is, ha szégyenlő valom van, mert ő nem fog megvetni, hanem az így is kellek neki. Tehát, hogy így bűnöktől tele, leterhelve is kellek neki, nem csak akkor, amikor boldog vagyok, hogy meglett egy vizsgám, vagy hogy ha éppen süt a nap, meg hogy nyár van és nincs suli, hanem akkor is, ha már negyedjére megyek vizsgázni, meg hogyha már 4 hete ki vagyok, akkor is kellek neki. És hogy épüljünk fel lelki házzá, és hogy áldozatot kell hozni az Úrért, és így a szolgálatokban ez megerősítés, hogy folyamatosan van szolgálat, hogy van, tudunk áldozatot hozni az Úrért, és ebben még egy dolog, amit így rámutatott az Úr, hogy épülnöm kell, hogy az imádság. Hogy bár megvan a napi idő, hogy mikor imádkozok, kiért, hogy, de hogy még többet. Mert a lényeg az volt ebben, hogy az Úrnak kell növekednie, nekem pedig kisebbnek lennem. Mert ha megvan az a kis idő mindig a mindennapokban, akkor ez szokássá válhat. És olyan dolga alakulhat, hogy kell. Mert hogy én mindig ilyenkor csinálom, mindig ezt csinálom. És hogy ne kell legyen, hanem mindig legyen ott a vágy. És hogyha én növekszem meg, az én rossz szokásaim újra előjönnek, vagy az én lustaságom előjön, akkor elnyomom az Urat, és megint élek az előtérben. És nem ez kell, hanem hogy minél több ige legyen, és minőségi igeolvasás legyen, meg a minőségi imádság. Tehát ne az, hogy lefekvés előtt fekve elmormolok valamit, hanem hogy akkor üljek már fel, meg mindent át, hogy nehogy beolvasok közben, mert volt régebben erre tapasztalatom, de hogy tényleg lényegében az, hogy az Úr legyen nagyobb, és én kisebb. Ezt szerettem volna.
Köszönjük szépen, hála érte, hogy ilyen sok áldást éltetek ott meg, és azt is, hogy ezt megosztottad a testvérekkel. Van-e még valakinek a szívén bizonyságtétel, amit akár a tegnapi nappal, vagy az elmúlt napokkal kapcsolatban megosztana? Bátran jelezzük ezt Isten tisztelet előtt, ahogy Máté is tette, mert erre mindig van lehetőségünk. Most akkor az ige hirdetésre készülve a 331-es számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amelyet megírva találunk a példabeszédek könyvében, a 3. fejezetben, az 5-től a 12. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát a példabeszédek könyvéből a 3. fejezet 5. versétől olvasom. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból, és egész jövedelmed legjavából. Akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. Az Úr intését megnevest, fiam, és dorgálását meg ne utáld. Mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Azt hiszem, hogy legtöbbünknek, akik ma igét hallgatunk, vagy ige hirdetést hallgatunk, annak ez a mondat már nagyon sokszor a szeme elé került, talán nagyon sokszor megkaptuk már ezt igéslapon, vagy valamilyen módon az Úr már elénk hozta az elmúlt évek során. Azt hiszem, hogy a legtöbbünknek ez a mondat már nagyon mélyen bele van írva a szívünkbe. Hiszen megkaptuk ezt az igét talán akkor, amikor nagyon a saját fejünk után akartunk menni egy konkrét élethelyzetben, vagy amikor éppen olyan helyzetben voltunk, hogy számba vettünk érveket és ellenérveket, és aztán mégis ott álltunk tanástalanul, mert nem tudtuk, hogy akkor hogyan is kellene dönteni, vagy megkaptuk ezt az igét akkor, amikor tudtuk pontosan, hogy mi lenne az Isten szerinti döntés, de mi valahogy mégis valami egészen mást szerettünk volna csinálni. De azt gondolom, hogy ez az ige talán alibi is volt időnként számunkra, akkor, amikor nem akartuk vállalni a felelősséget valamiért, és sokkal könnyebb volt erre az igére hivatkozni, vagy hogyha valakinek nincs egészséges önbizalma, önértékelése, akkor nagyon sokszor előveszi ezt az igét, és egyfajta ilyen igazolásként használja, hogy megmagyarázza azt, hogy miért kell neki megtalálnia azt, hogy kicsoda ő az Úrban valójában. Vagy pedig alibinek használjuk akkor is ezt az igét, amikor van valamilyen feladat ránk bízva, ami azzal jár, hogy nagyon sok időt és energiát kellene belefektetni abba, hogy kidolgozzuk a részleteket, de mi ezt nem annyira akarjuk megtenni, hanem inkább ülünk ölbetett kézzel, elővesszük ezt az igét, és várjuk az Úrtól, hogy minden apró részletet majd az Úr meg fog mondani nekünk. Nem ezt jelenti ez az ige. De akkor igazából mit jelent? Nem azt jelenti, hogy a hívő ember soha nem használhatja az eszét, hiszen az Úrtól kapta a józan eszet is, észt is, meg a tehetséget is, de jelenti azt ez az ige, hogy ne bízzon az ember saját magában, a saját elgondolásaiban, hanem az Úrban bízzon, és akkor, amikor döntéseket hoz, akkor a döntései legyenek összhangban az Úr elgondolásaival. Az az ige, amit kaptunk erre a mai istentiszteletre, a példabeszédek könyvében található. Ugye a példabeszédek könyve az ószövetségi bölcsesség irodalomhoz tartozik. Ki a bölcs? Ha általános definíciót szeretnénk mondani erre, akkor azt mondhatjuk, hogy a bölcs az egy olyan ember, aki olyan döntéseket hoz a saját életében, vagy más valakinek olyan tanácsot ad, ami aztán hosszú távon beigazolódik, hogy helyes döntés vagy helyes tanács volt. És a világi értelemben a bölcsességnek a forrása az mindig az élettapasztalat. Hogyha valaki minél több mindenben járatos, az annál jobban átlátja az összefüggéseket, és egyre nagyobb bölcsességgel tud ilyen döntéseket vagy tanácsokat meghozni. Ez a világi értelemben vett definíciója a bölcsességnek. Leginkább az, hogy mi a forrása a bölcsességnek, a tapasztalat, az ember. De a Biblia nem erről tud, hanem azt mondja, hogy az igazi bölcsesség, amikor az ember jó döntéseket hoz, és jó tanácsot ad, ami hosszú távon is beigazolódik, annak az igazi bölcsességnek a forrása soha nem az ember. Legyen akármennyire tapasztalt, legyen akármennyire világlátott, mert az igazi bölcsességnek a forrása maga a mindenható Isten. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme. Olvashatjuk itt a bölcsesség irodalomban. Bölcs az, aki az Istentől kérdez, aki az Istenből merít, és aki az Istenre hagyatkozik. Tehát a bölcsesség az nem értelmi kérdés, nem tapasztalati kérdés, hanem bizalmi kérdés. A forrása nem az embernek önmagában van, hanem a forrása az Istenben, és az Istenbe vetett bizalmon tájékozódik. És drága testvérek, most így Böjt küszöbén, 50. vasárnapján, én azt gondolom, hogy ezzel a mai igével az Úr önvizsgálatra szeretne meghívni minket. Mégpedig úgy, hogy először is hadd mondjak egy kérdést. A kérdés pedig így hangzik. Tényleg teljes szívvel bízom-e az Úrban, vagy pedig az Urat és az ő igéjét csak használom arra, hogy igazoljam a saját elképzeléseimet és döntéseimet? Ez egy nagyon komoly kérdés, és azt gondolom, hogy ne válaszoljunk erre rutinból és azonnal, hanem forgassuk meg a szívünkben és az imádságainkban. Tegyük mérlegre azokat a dolgokat, amelyek akár csak az elmúlt napokban, vagy akár csak az elmúlt hetekben történtek velünk. Vajon ott tényleg az mutatkozott meg, hogy teljes szívvel bízom az Úrban, vagy pedig a saját elképzeléseimet akartam vele igazoltatni. Aztán a másik dolog, ami szintén ehhez az önvizsgálat dologhoz, én azt gondolom, hogy hozzá tartozik, hogy ez a mai ige azért arra is felhívja a figyelmet, hogy van egy óriási csapda. És ebbe a csapdába a hívő templomba járó ember nagyon könnyen belesétálhat, ha nincsen résem. Mégpedig az a csapda, hogy annyira alázatos akarok lenni az Úr előtt, és ezt a legjobb szándékkal teszem, de annyira alázatos akarok lenni az Úr előtt, hogy azokat az értékeimet sem látom meg, amiket az Úrtól arra kaptam, hogy használjam a mindennapokban. Én azt gondolom, hogy ez a csapda helyzet is egy olyan, amit nagyon jó, ha megvizsgálunk az Úr színe előtt, hogy vajon akkor az alázat a ténylegesen számomra mit jelent. Nem estem-e bele véletlenül ebbe a csapdába? És akkor nézzünk a mai igére egész konkrétan. Nagyon konkrét, gyakorlati útmutatásokat kaptunk ebből a néhány versből, és ennek a gyakorlati útmutatásoknak én négy területét szeretném most kiemelni, így egymás után, ahogyan a felolvasott igében egymás után következtek. Az első, ahol gyakorlati útmutatást kapunk ebből az igéből, az a döntéseinknek a területe. Számtalan olyan helyzet van az életben, amikor az embernek döntést kell hoznia. És ez az ige, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj, ez nem azt jelenti, hogy ne döntsünk, hanem azt jelenti, hogy dönts úgy, hogy a döntésed összhangban van az Úr akaratával. Akár konkrét kijelentést kapsz az Istentől egy adott dologgal kapcsolatban, akár korábban már adott az Isten egy iránymutatást életednek arra a területére, de ha a döntés helyzetben vagy, akkor ne félj felvállalni a döntést, és az Úrra figyelve vele összhangba kimond azt, amit neked abban a helyzetben ki kell mondani, vagy amit neked abban a helyzetben meg kell lépni. Mert ezt a döntést helyetted más nem fogja meghozni. Az Úrban bízó szívvel, ha ezeket a döntéseidet meghozod, amik az adott élethelyzetedhez, amit talán az életkorodból adódik, akár a konkrét szituációhoz, amiben éppen most benne vagy, vagy akár a családodnak az összefüggésében, ha ezekben a helyzetekben az Úrban bízó szívvel hozod meg a döntéseidet, akkor biztos lehetsz abban, hogy az Úr ezeken a helyzeteken meg fogja tudni mutatni számodra az ő akaratát. Tehát döntések. Ez az egyik terület. Aztán a másik az út. Az út, amin menni kell. Az út, az nem egy konkrét hely, hanem az út valahonnan, valahova vezet. És ahhoz, hogy az ember valahonnan, valahova a célba eljusson, ahhoz az kell, hogy közben mozgásban legyen, és lépéseket tegyen meg. Mit mond a példabeszédek könyve? Azt, hogy ő egyengeti ösvényeidet. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy ülj le, és várd meg, amíg majd minden lépést előre fogsz látni. Néha előfordul, hogy ilyet mond az Isten, de ilyet ritkán szokott mondani, hogy csak ülj és várj. Az, hogy egyengetni fogja ösvényeidet, az azt jelenti, hogy hozd döntést, indulj el, és tapasztald meg azt, hogy ahogy lépésről lépésre haladsz előre, hogyan terelget téged az Isten, és hogyan egyengeti azt az ösvényt, amelyen neked járnod kell. És ez nagyon fontos, hogy nem gondolkodnunk kell az útról, hanem azt mondja az ige, hogy azon az úton, amin jársz, gondolj az Úrra. Nem ugyanazt jelenti. Tehát döntések, út. Aztán a harmadik terület az anyagiak területe. Amit kaptál a munkádért, azt becsüld meg, és ne csak a magad gyarapítására akard felhasználni. Az Úrral való kapcsolatunknak az egyik fokmérője, hogy hogyan viszonyulunk az anyagi javainkhoz. Ha csak gyűjtünk, ha csak magunknak akarunk, hogy minél több legyen, és soha nem adunk, akkor az azt jelenti, hogy nekünk ezen a téren nincsen szabadságunk. Rabjai lettünk a pénznek, és rabjai lettünk az anyagi dolgoknak. Ha úgy kezeljük a jövedelmünket, hogy mi ezért megdolgoztunk, ez nekünk járt, tehát azt csinálunk vele, amit akarunk, akkor elfelejtünk egy nagyon fontos dolgot. Hogy az a tehetség, ami kellett a munkába járáshoz, az erő, egyáltalán a munka lehetősége, az nem érdem, hanem ajándék az Istentől. És akkor a kérdés ehhez. Tudok-e hálás lenni azért, amin van? Be tudom-e osztani azt, amit kapok? Szánok-e pénzt mindenre, ami igazán fontos? És fontos-e az Úr szolgálata akkor is, amikor éppen osztok-szorzok otthon, hogy hogyan osszam be azt a jövedelmet, ami éppen van, ami lehet, hogy éppen objektíve kevés, de az is lehet, hogy objektíve egyáltalán nem olyan kis összeg. Vajon fontos-e akkor az Úr szolgálata, amikor ezen a téren kezelem a dolgaimat és hozom meg a döntéseimet. Tehát döntések, út, anyagiak. És akkor megérkeztünk a negyedik területhez, a nehézségek és a megpróbáltatások területéhez. Vannak olyan nehézségek, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, amelyek azért érnek bennünket, mert egyenes következményei annak, amit tettünk. A bűneinknek, a mulasztásainknak, a rossz döntéseinknek, az önfejűségünknek, a kivagyiságunknak, a büszkeségünknek egyenesen következik az a helyzet, amiben vagyunk, abból, ahogyan előtte viselkedtünk, gondolkodtunk, vagy ami történt velünk. De van olyan, és ilyen esetben mit kell tenni? Az embernek önvizsgálatot tartani, beismerni azt, hogy Uram, itt valóban én vagyok a hunyó, és leborulni az Úr előtt, és kérni azt, hogy segítsen ki ebből a nehéz helyzetből, bár igaza van, hogy bele megbüntetett ezzel, hogy a következményeimmel szembe kell nézni, de segítsen át rajta, és engedjen újra talpra állni. Ez az egyik. De a másik, amikor olyan próbatételek vannak, ahol nem látom közvetlenül ezt az összefüggést, vagy talán nincs is meg közvetlenül ez az összefüggés, és mégis valamilyen nagyon komoly megpróbáltatásban, nehézségben vagyok benne, akkor is feltenni az Úrnak azt a kérdést, hogy Uram, mire akarsz tanítani engem ezzel a helyzettel? Vagy mire akarsz felkészíteni engem ezzel a helyzettel? Mi az, amit úgy látod, hogy bennem fogyatékosság, vagy bennem olyan dolog, ami nem tetsző számodra, és kell ez a helyzet ahhoz, hogy én ezzel szembesüljek, hogy én ezt meglássam, és ettől szabadulni akarjak. Uram, miért? Mire nevelsz ezen a helyzeten keresztül? Tehát a gyakorlati útmutatások, és ennél lehetett volna még szerteágazóbbnak belemenni ezekbe a területekbe, de egy vasárnapi prédikáció keretei nagyon szűkre szabottak, tehát a döntések, az út, az anyagiak és a nehézségek területén egészen konkrét útmutatásokat ad ez a példabeszédek könyvéből való rövid ige szakasz. De aztán még két dolgot hadd mondjak. Az egyik az, hogy engem nagyon-nagyon szíven ütött egy felismerés most ezzel az igével kapcsolatban. Mégpedig az a felismerés, hogy ez az ige és ez a négy terület, ami itt előkerül, meg az ott való helytállás és viszonyulás, ez tulajdonképpen egy teszt. Annak a tesztje, hogy kiderüljön, hogy gyermek vagyok még, vagy már felnőttem. Hiszen gyermek és felnőtt között óriási különbség van, hogy hogyan reagál dolgokra. Menjünk csak sorba. A gyerek mindig mindent egyedül akar csinálni. Hányszor ki kell magából a kisgyerek, hogy én ezt már tudom egyedül is, nekem nem kell segítség. Én már ügyes vagyok. Majd én egyedül, a magam erejéből, a magam eszével megcsinálom. Aztán van, amikor valami sikerül, de azért ott kell, hogy legyen a szülő, hogy terelgesse, mert nem megy azért az annyira egyedül a saját feje után, ha próbálja megvalósítani. Vagy aztán a másik, az út. A gyereket vezetni kell. Ha mennek a gyerekek az utcán, főleg a kisgyerekeknél, fogni kell a gyerekeknek a kezét. Ha nincs annyi felnőtt velük, hogy minden gyerek kezét egy felnőtt fogja, akkor a másik gyereknek a kezét kell fogni, mert ha nem, akkor elkóvályog valahova, vagy kiugrik egy autó elé, és már is megvan a baj. Hányszor van az, hogy a gyerek kirántja a kezét? Na, én tudok menni egyedül is. Pedig, ha biztonságosan akar eljutni A-ból B-be, akkor bizony fognia kell a kezet, egyedül ő még nem tud előrébb haladni. Vagy aztán az anyagiak területén. Hányszor van olyan, hogy kiderül, hogy a gyerek mennyire nem tud bánni a pénzzel? Megmosolyogtató, amikor a boltban ott alkudozik a gyerek, az utolsó
10 forintjával, vagy 50 forintjával, hogy ezért még mit lehet venni. Hát azért már manapság nagyon semmit, de még van, amikor, na jó, még egy cukorka belefér, de még maradt egy kis valami, ezzel, hát ezért már semmit. És teljesen össze van roskadva a gyerek, hogy jaj, hát ezt nem tudtam elkölteni. Mert az anyagiak terén sincs meg benne az a felnőtt gondolkodás, amire majd később pedig szüksége lesz az élethez. Vagy a negyedik terület, a nehézségek, vagy éppen a nevelés, a büntetésnek, a fegyelmezésnek a területe. Hogy meg tud sértődni egy gyerek, ha megbüntetik? Milyen duzzogva tud beállni a sarokba? Pedig tudja, hogy igaza van a felnőttnek, de mégis nem akarja belátni, és nem akarja elfogadni, hogy a felnőttnek igaza van. Aki gyerek, az ezen a négy területen gyerekként viselkedik. Aki felnőtt, az már tudja, hogy mi a felnőtt érett gondolkodás, és figyelembe veszi. Ami döbbenetes, és ez megint hadd legyen egy önvizsgálatra biztató kérdés, hogy vajon mi hogy vagyunk ezekkel a területekkel? Nem lehetséges az, hogy életkorunkat tekintve már felnőttnek számítunk, de valójában a viselkedésünk ezen a területen olyan, mint a gyerekeké? Mert ha igen, akkor az Isten ezen a területen, vagy ezeken a területeken még nevelni, fejleszteni akar bennünket. És ebben a mai ige is segíthet. És aztán még egy dolog, ami így ezzel az igével kapcsolatban nagyon szíven ütött, mégpedig az, hogy a mai ige az nem csak hétköznapi útmutató, de előre is mutat az Úr Jézus Krisztusra. És hogyha megnézzük a 1 Korintus 1.18.31-et, ez egy olyan szakasz, amit azt gondolom, hogy így a mai prédikációs alapige kapcsán mindenképpen jó, ha magunk előtt látunk. 1 Korintus 1.18-31-ig. Ez az a szakasz, ahol a keresztről szóló beszédről van szó, hogy a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, az Istennek ereje. Mit két verset szeretnék ebből a hosszabb szakaszból kiemelni. Az egyik a 21. vers. Következőt olvassuk a 21. versben. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Testvérek, a megélt hit és az apró pénzre váltott igazságok ismerete nagyon fontos, és nagyon szükséges a mindennapi élethez, amiről a példabeszédek könyvében részletesen olvashatunk. Nem csak a mai szakaszban, hanem az egész bölcsességirodalomban. Rengeteg konkrét életbölcsesség és tanács és vezérfonal van a mindennapi életre, a földi életre vonatkozóan. De az Isten bölcsessége, az Isten mindent átfogó akarata ennél, mint ami a mi mindennapi életünknek egy-egy helyzete, ennél sokkal átfogóbb, sokkal mélyebb és sokkal személyesebb. És személyesebb, nem véletlenül fogalmaztam így, mert ez a személy, akire az Isten az ő bölcsességét szabta, ez a személy az Úr Jézus Krisztus. És hogy miért mondom ezt? Mert ezt mondja Pál apostol. 30. verset nézzük meg. 30. versben ezt írja. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá. Az ő keresztjét, Jézus Krisztus keresztjét emberi ésszel felfogni nem lehet. Emberi logikával a megváltást, amit az Isten véghez vitt a Golgotán, nem lehet megmagyarázni. Csak hittel lehet. Csak úgy, hogyha az ember az Isten bölcsességét fogadja el igazságnak, és teljes szívvel bízik az Istenben. Ha az ember az ő útján akar járni, akkor ezt csak úgy lehet megtenni, hogyha közben ő a Szentlélek által egyengeti a mi ösvényeinket. Vagy szabadon szolgálni őt a vagyonunkkal, a javainkkal, csak akkor tudjuk, hogyha mennyei kincseknek vagyunk a birtokosai, és mennyei kincseknek csak az a birtokosa, akinek van üdvbizonyossága. És bűnbánatot tartani, alázattal elszenvedni a nehezet is, csak a tanítvány képes, csak Krisztus tanítványa. Szimpatizánsok, érdeklődők ezt nem tudják megtenni. Drága testvérek, végül azt szeretném akkor kiemelni, hogy ennek a mai prédikációs igének, illetve ennek az újszövetségi kitekintéssel együtt vett igehirdetési alapigének, én azt gondolom, hogy két súlypontja van. A hit által meghatározott józanész a mindennapokban, ez egyébként Luther Márton megfogalmazása, hogy élni kell, hogy van felelősségünk az életben, és hogy az Istennel való kapcsolatunk meg kell, hogy határozza a döntéseinket, az előrehaladásunkat, a kiadásainkat, vagy éppen a hozzáállásunkat a nehézségekhez. Tehát a hit által meghatározott józanész, de ugyanakkor a másik nagyon fontos üzenet az is, hogy lássunk túl a mindennapokon, és az Úr Jézusban lássuk meg az Isten bölcsességét, ami által cselekedett egykor a kereszten, és cselekszik ma is, és aki a mindennapokra és az örök életünkre az egyetlen megoldást jelenti. Amen. Imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy mindennapi életünk helyzeteiben is nem vagyunk magunkra utalva, hiszen te vagy a mi Urunk, és fordulhatunk hozzád tanácsért, vezetésért, útmutatásért, életünk minden fontos területén. De köszönjük neked azt még inkább, hogy nem vagyunk magunkra maradva a bűneinkkel, hiszen a te bölcs megoldásod, a Golgotai kereszt olyan erővel hat, ami minden bűnbánó bűnös számára megváltást és örök életet jelent. Köszönjük neked, Urunk, hogy te itt vagy közöttünk, hogy te ma is szólsz, hogy te ma is hívsz, és hogy ma is meg akarsz erősíteni minket abban, ami tőled jövő egyetlen igazi ajándék. Kérünk téged, Urunk, hogy te segíts, hogy ne dacos gyerekként álljunk ellent, hanem belesimuljunk a te akaratodba, úgy, mint Isten gyermekei, mint érett, hitben járó felnőttek. Amen. A 283-as számú ének harmadik versét énekeljük. Szeretettel hirdetem, hogy Isten tiszteletünk után a kisházban ifjúsági órát tartunk, amelyre szeretettel várom a fiatalokat. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, most a témánk a 125. Zsoltár, szeretettel hívjuk erre az alkalomra a nőtestvéreket. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóra lesz ugyancsak a Kistházban, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk ezen az alkalmon. Erre férfi testvéreket, nőtestvéreket egyaránt szeretettel várunk. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, illetve gyerekfoglalkozás a Kisházban. Bátorítom a testvéreket, hogy aki szeretne az istentiszteleten bizonyságot tenni, istentisztelet előtt bátran jelezze. Biatorbágyi alkalmak vannak előttünk. Jövő héten szombaton lesz a női nap, amelyre készülünk, hála Istennek innen a gyülekezetből is többen. Jövő hónapban 18-án Biblia tanulmányozó nap, 25-én házaspáros nap lesz Biatorbágyon. A női napra való utazást, illetve egyáltalán a biatorbágyi alkalmakra való utazást, azt Marcsek Balázs fogja össze. Ha tudomást szerzünk arról, hogy lehet rá jelentkezni, és be is jelentkeztünk már erre, akkor bátran keressük Balást, ő fogja tudni azt, hogy vannak-e mások is, akik készülnek a gyülekezetből. Az EKE alkalmak közül az IFI hétvége április 21-től 23-áig lesz. A kupakok gyűjtésével egy 3 éves debreceni kislány gyógykezelését támogathatjuk, továbbra is lehet erre a célra gyűjteni a kupakokat. Múltkor is kaptunk egy zsákkal, átvittem Nyírtelekre, nagyon nagy örömmel fogadták. Istentiszteleti felvételek, fotók, hírlevelünk a gyülekezet honlapjáról letölthető. A hírlevelet, ha valaki még nem kapta, akkor a kijáratnál nyomtatott formában is magához veheti. A gyülekezetünk éves programterve, amiben gyülekezeti alkalmak, biatorbágyi, ekés alkalmak, egyéb szolgálatok, az ott van kifüggesztve hátul a hátsó részen, illetve a gyülekezet honlapján is a programok menüpont alatt bármikor megtekinthető. Múltkor már hirdettük, de most is hirdetem, hogy Vörös Lajos testvérünk temetése február 21-én, kedden 11 órakor lesz Nyíregyházán, az északi temető főbejárati ravatalozójától. Készülünk erre menni, ha valaki szeretne jönni, szóljon, van még nálam hely, de mindenképpen hordozzuk imádságban a gyászoló családot. A persely, amit múltkor kitettünk, egy külön persely a földrengés áldozatainak, vagy károsultjainak megsegítésére, az most is kint van, ha valakinek van erre szánt adománya, akkor abba a persejbe elhelyezheti. A levelező listán kiküldtem az ima témákat is, hordozzuk azokat az imádságainkban azokat a témákat is, amik közös gyülekezetünk előtt álló, illetve mindannyiunk számára ismert ima témák. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig a 263-as számú ének első versét énekeljük. Imádkozzunk. Mindenható Isten, mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy te hatalmas Isten vagy, mi pedig kicsinyek, és mégis jöhetünk hozzád imádságunkkal. Imádkozunk hozzád embertársainkért, különösen is hadd imádkozzunk a betegekért, a gyászolókért, munkanélküliekért és idős testvéreinkért. Most, amikor ezekben a napokban, az elmúlt héten olyan sokszor lehetett hallani a házasság hete kapcsán a házasságról, hadd gondoljunk azokra, akiket ez a téma nehezen érint. Az özvegyekre, az egyedülállókra, a házassági problémákkal küzdőkre és a szakítás miatt szenvedőkre. De Urunk, imádkozunk a megkeseredett, kérges szívű, reményvesztett embertársainkért is, és azokért a gyerekekért vagy felnőttekért, akikkel gyülekezeti tagjaink a munkájuk során foglalkoznak. Imádkozunk azokért az embertársainkért, különösen is fiatalokért, de felnőttekért is, akik döntéshelyzetben vannak, de nem tudják, hogy mit tegyenek, vagy pedig nincs bátorságuk lépni. Imádkozunk az önállósodásra képtelen fiatal felnőttekért, de hadd hozzuk eléd imádságban barátainkat, munkatársainkat, ismerőseinket, családtagjainkat, akik közül sokan nehézséggel küzdenek, de sokan éppen jó időszakát élik az életüknek. Köszönjük, Urunk, hogy minden emberért szólhat hozzád az imádság. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért is, különösen is az egyes csoportokért, a gyerekóráért, a női körért, a bibliaóráért és az ifiért, ezeknek az alkalmaknak a szolgálóiért és résztvevőiért egyaránt. Imádkozunk, Urunk, a házaspárokért, a most házasodott fiatalokért és a házasságra készülő fiatalokért. Imádkozunk, Urunk, a kisbabás családokért, akik a mindennapokban sok kihívással néznek szembe. Imádkozunk a lelkészekért, presbiterekért, laikus szolgálókért, és mindenkiért, aki valamivel, valamilyen szolgálattal hozzájárul ahhoz, hogy gyülekezeted épüljön az itt lévők javára és a te dicsőségedre. Urunk, imádkozunk a terveinkért, az előttünk álló feladatokért, különösen is hadd kérjük a te vezetésedet, áldásodat a nagypénteki rádiós istentiszteletre való felkészülésre, és majd az akkor elhangzottakra. De imádkozunk bölcsességért is, hogy meglássuk azt, hogy te hol és kik felé akarsz ajtót nyitni számunkra, és hogy a hitoktatás dolgát te hogy szeretnéd itt Kisvárdán. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt ebben a gyülekezet részben is hordozhatjuk a másik két gyülekezet részhez tartozó testvéreket, a nyírtelekieket és a görögszállásiakat. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy ehhez a gyülekezethez, a Philadelphia gyülekezethez tartozhatunk. Imádkozunk, Urunk, az egyházért is. A te népedért ebben a világban. Könyörgünk a kisvárdai felekezetekért, könyörgünk evangélikus egyházunkért, könyörgünk a lelkészképzésért, külföldi testvérgyülekezeteinkért. Kérünk téged, hogy ahol a te nevedben jönnek össze a testvérek, és ahol hirdettetik az ige, ott valóban tisztán szóljon, s valóban legyenek megtérések, megújulások, legyen erő az ottani szolgálatokban. Urunk, imádkozunk azokért, akik nem tagjai az egyháznak, de keresik a veled való kapcsolatot. Így imádkozunk a környékbeli evangélikusokért, az istenkeresőkért, de imádkozunk távolabbi gyülekezetekért, a budaváriakért és a nagycserkesziekért, és imádkozunk a missziós szolgálatokért, akik sokakat tudnak elérni az igével. Így kérjük a te áldásodat az Eke, a Biatorbágyiak, az Emó és a Gedeon társaság szolgálatára. És köszönjük neked a tegnapi férfi napot, hálásak vagyunk azért, hogy te a te igéd akkor is hangzott és megérintett szíveket, és köszönjük neked azt, hogy itt most a bizonságtétel által számunkra is továbbadta Máté az ott megtapasztalt áldásokat. Így kérünk téged az előttünk lévő alkalomért is, és most különösen is hadd gondoljunk a női napra, annak minden szolgálójára és résztvevőjére. Hadd legyen az is áldás mindenki számára, és mindazoknak a közösségeknek, ahonnan érkeznek oda majd a testvérek. Hálát adunk neked, Urunk, hogy egyházad tagjai lehetünk. És Urunk, imádkozunk hozzád a világért is. Annyi nyomorúság, fájdalom és szenvedés van, és olyan borzasztó látni azokat a képeket, amelyek a földrengéshez vagy a háborúhoz kapcsolódnak. Mi, akik távol vagyunk ettől, és nem érezzük ezeknek a nyomorúságát, fájdalmát a bőrünkön, mégis bele remegünk ebbe, mennyivel borzasztóbb ezt belülről átélni. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj azokon, és légy közel azokon, akik bajban vannak. És így légy Te a kárpátaljai magyarokkal is, erősítsd meg őket, hogy kitartsanak és helytálljanak. És imádkozunk, Urunk, az országunkon belüli villódzásokért, azokért a küzdelmekért, amit egymás ellen folytatnak csoportok, akár az oktatás területén, vagy azokért a nehézségekért, amikkel az egészségügyben szembesülünk. Urunk, köszönjük neked az élet ajándékát, köszönjük ezt a csodálatos világot, amit teremtettél, és bocsásd meg, hogy így elrontottuk mindazt, amit te nekünk adtál és ránk bíztál. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk. És Urunk, köszönjük neked, hogy eléd hozhatunk mindent, mindent, ami a szívünkön van. Ki is mondhatjuk, de akkor is hallod, hogyha nem mondjuk ki és nem fogalmazzuk meg, csak belül a szívünkben fogalmazódik meg valamilyen kérés vagy hálaadás. Hadd tegyük ezeket is eléd. És kérünk téged, Urunk, hogy hallgass meg imádságunkat, amikor a te nevedben együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Thank you. további áldott vasárnapot kívánok mindenkinek, erős vár a mi Istenünk!